Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti Önöket. Pénteki adásunk tartalmából. Az emeritus pápa kirándulást tett Castel Gandolfóban és környékén. Páter Borgomeo halálának 10. évfordulójára emlékeztek kollégái. A kommunikáció számára küldetés volt. Mozambik. Pemba püspöke elítéli az iszlám fegyveresek támadásait. A vallások teológiájához. Szabó Ferenc jegyzetének 5. része. Jacques Dupuy jezsuita Krisztus központú értelmezése.
Az emeritus pápa kirándulást tett Castel Gandolfóban és környékén. 16. Benedek csütörtökön délután elhagyta a Vatikánt, és Frascati püspöke meghívására Castel Gandolfóba utazott. Fölkereste a pápai nyári rezidenciát, a Roccadi pápai Mária kegyhelyet és a Frascati püspöki palotát. Amint azt a Szentszék sajtótermének igazgatója Matteo Bruni újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, az emeritus pápa július 25-én délután Raffaello Martinelli püspök meghívásának elegettéve kirándulást tett a Róma környéki hegyekben. Először Castel Gandolfóba ment, ahol a pápai villák kertjében és a kilátónál időzött, sétált és elimádkozta a rózsafüzért. Ezután imádkozott a Roccadi pápai Mária kegyhelyen, majd a Frascatiban található püspöki palotába ment. Itt vacsorára látta őt vendégül Martinelli püspök. A néhány órás kirándulásra Georg Genswein érsek, a pápai ház prefektusa kísérte el a nyugalmazott pápát, aki így újra látogathatta azokat a helyszíneket, ahol a nyári időszakokat töltötte évekig. 16. Benedek 22 óra 30 perckor tért vissza a Vatikán falai között található Mater Ecclesiae kolostorba. Páter Borgomeo halálának 10. évfordulójára emlékeztek kollégái. A kommunikáció számára küldetés volt. Jezsuita rendtársa Páter Federico Lombardi emlékezett elődjére, aki a Vatikáni Rádió főigazgatója volt 1985-től 2005-ig. Pasquale Borgomeo 35 éven át szolgálta a pápa rádióját, melyet kivételesen hatékony evangelizációs eszköznek tartott. A kommunikációs dikasztérium prefektusa, koncelebráló pap és rendtársak, az elhunyt rokonai és a Vatikáni Rádió közössége gyűlt össze július 24-én szerdán délben a rádió kápolnájában, ahol Páter Lombardi mutatott be szentmisét Borgomeo atya halálának 10. évfordulóján. Ha nem hallgatod meg testvéredet, és nem tudsz kommunikálni vele, akit látsz, hogyan tudsz kommunikálni Istennel, akit nem látsz? Szerette mondogatni a nápolyi származású jezsuita János evangelista nyomán. Ő maga is nagy kommunikátor volt, vitalitása, lelkesedése magával ragadta hallgatóságát, kollégáit egyaránt. Szent Ágoston ihletésére a kommunikációban lelki és teológiai megfontolásokat vitt, és azt valódi küldetésként élte meg. Amikor leköszönt a Vatikáni Rádió éléről, búcsúbeszédében nem csak hálásnak mondta magát, hanem még azt megelőzően meglepetésként élte meg, hogy az egyházat és közelebbről a pápát szolgálhatta azokban a kulcsfontosságú években, emlékezett rá Páter Lombardi. Megadatott neki a kegyelem, hogy látta növekedni a pápa rádióját, mint az evangelizálás eszközét. Borgomeo atya szolgálatát mindig áthatotta az öröm és a meggyőződés. Felelősséggel hordozta küldetését, amit megtiszteltetésnek tartott, hogy közvetlen közelről szolgálhatja Péter utódát. Mindig ugyanaz a cél hajtotta, eljuttatni a pápa hangját a föld valamennyi pontjára. Nagyszerűen magyarázta a pápák tevékenységét, a hozzá kapcsolódó aktuális kérdéseket, különösen is II. János Pál nemzetközi útjain. Lombardi atya méltatta elődje tehetségét, bátorságát, figyelmét és kitörő lelkesedését. Homíliájában az életet zarándokoló közösséghez hasonlította, egy karavánhoz, amelyik az örök élet felé halad. Borgomeo atya már végigment ezen az úton, és zarándoklata célba ért, miután a remény jegyében élte életét. Pasquale Borgomeo 2009. július 2-án, 76 éves korában hunyt el Rómában, az Annunciatella klinikán, ahol hosszabb ideje ápolták. Temetési szertartását a Vatikáni Rádió tőszomszédságában található Santo Spirito in Sassia templomban celebrálta Roberto Tucci jezsuita bíboros, aki szintén a Vatikáni Rádió igazgatója volt 1973 és 1985 között.
Mozambik. Pemba püspöke elítéli az iszlám fegyveresek támadásait. Mozambik északi részén, Capo Delgado tartományban immár másfél éve jelen vannak olyan rejtélyes erők, amelyek saját érdekeiket akarják érvényesíteni. Emberek százait gyilkolták már meg, falvakat, templomokat, mecseteket gyújtanak fel, és pusztítást végeznek mindenfelé. Luis Fernando Lisboa, Pemba püspöke, bátor hangú nyílt levélben fordult Capo Delgado lakosságához, és elítélte a kialakult helyzetet. A tartományban 2017. szeptembere óta folyamatos támadásokat hajtanak végre úgynevezett iszlám fegyveresek, akik a környező országokból származnak, vagy az országon belüli lázadók. Értékes ásványokban, elsősorban rubinban gazdag régióról van szó, ahol jó termőföldek találhatók és fakitermelés működik. Capo Delgado minden jó akaratú emberéhez fordulok felhívásommal, hogy ne nyugodjunk bele az erőszakba, és ne fáradjunk bele igazságot és békét követelni, írja a mozambiki püspök július 18-i levelében, amelyet eljuttatott a Szír olasz katolikus hírügynökséghez. Mint a kísértetek, úgy tűnnek fel láthatatlanul a lázadók, nem tudni azonban kik vagy mi ellen lázadnak, a legváratlanabb pillanatokban, és csak a pusztítás nyomait hagyják maguk mögött. De tudjuk, hogy kísértetek nem léteznek. A lepel valakit vagy valamit rejt maga alatt. Le kell rántani a leplet azokról, akik emögé bújnak, és meg kell tudnunk, hogy ki ellen harcolunk, vagy jobban fogalmazva, ki akar megsemmisíteni bennünket, hogy meg tudjuk védeni magunkat, és véget tudjunk vetni annak a gonosznak, ami elnyom bennünket, fogalmaz Lisboa püspök. A mozambiki püspök leírja lelkipásztori látogatását Palma körzetében, ahol házaikból kitelepített vagy szeretteiket gyászoló emberek százaival találkozott. A gyermekek nem járhatnak iskolába, mert bezártak az oktatási intézmények. Az egyház, az intézmények és a közösség a félelem és a bizonytalanság légkörében él, jellemzi a helyzetet a főpásztor. Pontos és világos kivizsgálást követel, és felvet néhány kérdést. Összefüggés áll vajon fenn a kialakult helyzet és a szervkereskedelem között? Vagy talán pénzmosásról van szó? A támadások az értékes ásványok kereskedelméhez kötődnek? Ez a tartomány a különböző áruk csempészésének útján található? Az ásványok kitermelése érdekében nem jelenik majd meg a földtulajdonvásárlás túlzott mértékű engedélyezése? Kérdezi a mozambiki püspök. Több mint másfél éve olyan helyzetben élünk, hogy nehéz a lakosságnak reményről, békéről és kiengesztelődésről beszélni, vagy ezekre gondolni is. Ez mindaddig így lesz, amíg a lakosságot rejtélyes hatalmak eszközként használják fel saját érdekeik elérésére, figyelmeztet Luis Fernando Lisboa, Pemba püspöke.
Páter Szabó Ferenc a vallások teológiájához írt sorozatának 5. részét hallják. Jacques Dupuy Krisztus központú értelmezése.
A vallások teológiájának alapvető kérdése a következő. Milyen a viszonya az emberiség vallási hagyományának a hit alapjához, Krisztus elsőrendű misztériumához, nem pedig az egyház misztériumához, amely már abból ered? Vagyis az alapvető feladat az egyház központúságtól átmenni a Krisztus központúsághoz. Ez a szemlélet megköveteli a vallási hagyományok vertikális viszonyának elmélyítését a világban jelenlévő és cselekvő Krisztus misztériumához, eltérően az egyházhoz való horizontális viszonytól. Ezt kísérelte meg Jacques Dupuy, belga jezsuita, aki felsorakoztatja és megrostálja a különböző megoldási javaslatokat, perspektívákat. Isten központú, Krisztus központú, egyház központú, és mindez inkluzív és exkluzív. A fogalmakhoz exkluzív, egyedül a kereszténység igaz vallás és minden más vallás követője ki van zárva az üdvösségből. Ez volt a zsinat előtti hagyományos felfogás. Inkluzív, jól lehet a katolikus egyház az üdvösség egyedüli eszköze, átmenetileg más vallások is lehetnek eszközei ennek az üdvösségnek, mert tükrözik az igaz és a jó magvait. Jacques Dupuy jezsuita Karl Rahner inkluzív paradigmáját tartja a legkiválóbbnak. A német jezsuita egyrészt világosan állítja, hogy Jézus Krisztus Isten végleges kinyilatkoztatása és az abszolút üdvözítő. Másrészt nyitott annak őszinte elismerésére, hogy az emberiség és a különböző kultúrák történetében jelen vannak isteni megnyilatkozások, hogy a kegyelem hathatós elemei léteznek más nem keresztény hagyományokban, és ezeknek üdvözítő értéke van a vallások hívei számára.
Krisztus központú krisztológia. Dupuy atya leszögezi. Isten, aki Jézus Krisztusban véglegesen kinyilatkoztatta magát, és Krisztus misztériuma tehát jelen van és működik a nem keresztény vallási hagyományokban. A kérdés az, hogy hogyan? A vallások keresztény teológiájának ezt kell megvilágítania. Dupuy krisztológiája tehát Krisztus központú, de még pontosítja nézetét. Jézus Krisztus személye és műve áll a keresztény hit középpontjában. A keresztények vagy az egyház megélt kereszténysége nem Krisztus. Azt kell állítanunk, hogy Jézus Krisztus olyan központi és egyedülálló helyet foglal el a keresztény hitben, amilyet egyetlen vallás sem tulajdonít alapítójának. Az iszlám számára Mohamed közvetítő próféta, aki által Isten szólt, úgy mondhatjuk, az isteni üzenet letéteményese. A buddhizmus számára Gautama egy megvilágosodott, aki utat mutat, és ilyen értelemben nagymester. A keresztények számára maga Jézus Krisztus misztériuma, és nem csupán üzenete áll a hit középpontjában. A kereszténységben a hírnök és az üzenet azonos. Tehát a kereszténység nem a könyv vallása, mint az iszlám, hanem egy személy, Jézus Krisztus. Ez világos az Új Szövetség könyveiben. Egyedüli üdvözítő, közvetítő, Isten teremtő és üdvözítő tervének és művének középpontjában áll. Az egyházatyák és a nagy zsinatok is ugyanerről tesznek tanúságot.
Jacques Dupuy megjegyzi, a II. Vatikáni zsinat részben az egyháztanra koncentrált, amikor ad extra a külsőkkel való kapcsolatairól tárgyalt, a világgal más nem keresztény vallásokkal. De vannak nagy krisztológiai szövegek is, a legfontosabb az előző adásunkban már hosszabban idézett Gaudium et Spes 22. pontja. Röviden idézzük a legfontosabb részét. Kétségtelen, a keresztény embernek sok szorongatásban kell fölvennie a harcot a rossz ellen, és meg kell halnia, de a húsvéti misztérium részeseként hasonlóvá válva Krisztus halálához, reménytől megerősítve tart a föltámadás felé. Mindez nem csak a Krisztus hívőkre érvényes, hanem minden jó akaratú emberre is, kiknek szívében láthatatlanul munkálkodik a kegyelem. Mivel ugyanis Krisztus mindenkiért meghalt, és minden ember végső hivatása azonos, isteni hivatás, vallanunk kell, hogy a Szentlélek mindenkinek fölkínálja a lehetőséget, hogy csak Isten előtt ismert módon csatlakozhassanak a húsvéti misztériumhoz. A zsinat alatt 6. Pál többször hangsúlyozta, hogy az egyháztanban is vissza kell hajolni a forráshoz, Jézus Krisztus misztériumához. A Lumen Gentium első pontjában olvassuk, az egyház Krisztusban, mint egy szentség, alapszentség, az üdvösség egyetemes szentsége. Krisztus az ős szentség az Istennel való találkozásban, az egyház, mint alapszentség, Krisztus szentsége. A zsinat tehát integrálta az újabb kutatásokat, és megtörtént a decentralizálás az egyháztól Krisztusra összpontosítva.
Az Új Szövetség és a nagy keresztény hagyomány tehát Jézus Krisztust Isten és az emberi nem közötti egyetemes közvetítőnek vallja, rávilágítva a megtestesülés és a húsvéti misztérium helyére az Atya örök üdvösség tervében. Az Atya Isten a saját képmására teremtett embert, a megtestesült ige az isteni életben való részesedésre szánta, megistenülés, hogy a fiúban fogadott gyermekei legyünk. Ténylegesen a bűnös emberiség szabadítását, megváltását, kereszthalála és feltámadása révén valósította meg.
Dupuy ismerteti Szent Anselm elméletét, majd a tomisták és Dunscotus pozitív nézetét a megtestesülés céljáról, ez a cur deus homo probléma. Ezután a Scotusi irányt követő jezsuita Martel nézetét idézi a megtestesülés indítékáról. Idéz, a megtestesülés indítékát keresve nem a bűn feltételezéséből kell kiindulni, hanem a fogadott fiúságból. És magában a fiúi fogadásban is a lényeg nem a megváltás, mint olyan, hanem a megistenülés, ez a divinizáció. Világos, hogy az egyházatyák pozitív szemléletéről van szó. Főleg a görög atyák írtak a teózisról, a megistenülésről. A latin egyházatyák csodálatos cseréről írtak. Isten fia ember élet, hogy az ember Isten legyen, részesülhessen az isteni életben. Ezt hallja a páli levelekre hivatkozva a Teilhard de Chardin is, amikor az egyetemes Krisztusról szóló vízióját vázolja. Dupuy is Teilhard vízióját követi, amikor tovább gondolja a problémát, idézzük.
De az ige megtestesülésének egyszeri, konkrét eseményének időbeli és térbeli partikularitása, részlegessége miatti botrány megmarad a világvallások követői szemében. Hogyan lehetne a partikuláris názáreti Jézus egyetemes üdvözítő? Ez kivehető még az egyházatyák gondolkodásából is. A bibliai kronológia szerint 4000 év választotta el Krisztust Ádámtól, ezért az atyák ezt kérdezték. Miért jött Krisztus oly későn? Úgy magyarázták, hogy az emberiségnek fel kellett készülnie jövetelére. Manapság, amikor a modern tudományok a világ és az emberiség fejlődésének gigantikus távlatait nyitották meg, az említett magyarázat bizony nevetségesnek tűnik. A kérdés még sürgetőbb, és az esemény részlegessége botrányosabb, még akkor is, ha a kérdést megfordítjuk. Miért oly korán?
Dupuy továbbá a kultúrák és a vallási hagyományok sokféleségére is gondolva hangsúlyozza a Krisztus esemény partikularitásának botrányát, amikor a názáreti Jézus Krisztust az isteni üdvösség egyedülálló egyetemes közvetítőjének valljuk. Idézem, a keleti vallások követői szemében a megtestesülés, ahogy azt a keresztények vallják, soha nem tekinthető egyetemesnek. Az istenség avatáriáiról, alászállásairól, megtestesüléseiről szóló hindu tan nem, de emberibbnek tűnik végső soron istenibb, az isteni megjelenések sokasága erejében, amelyet alapelvként vallanak. A kérdés egyre élesebben vetődik fel, vajon védhető-e még napjainkban a Jézus Krisztus eseménynek egyetemessége, amelyet a keresztények követelnek. Elége ma azt mondani, hogy a követelés nem exkluzív, kizáró, hanem inkluzív. Mi használ megkülönböztetésnek? Végső elemzésben a keresztény teológia hagyományos Krisztus központúsága nem marad-e botránykő a nem keresztény kultúrák és vallások számára. Jacques Dupuy egy következő művében tovább elemezte ezt az égető kérdést, de betegsége majd halála megakadályozta abban, hogy a tanítóhivatal a hitani kongregáció felé véglegesen tisztázza álláspontját. Befejezésül megemlítjük, hogy II. János Pál pápa elismerően nyilatkozott Dupuy atya úttörő munkásságáról a nem keresztény vallások és a Krisztus által hozott üdvösség kérdésének tanulmányozásában.
Páter Szabó Ferenc a Vallások teológiájához írt sorozatának 5. részét hallották, Jacques Dupuy Krisztus központú értelmezése címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.
Fennállásának 30. évét ünnepli a kárpátaljai Ferences misszió.